ami Urunk tiszteletére és nevének segítségül hívására, énekeljük a 34. Zsoltár első és második versét. A 34. Zsoltár így kezdődik, mindenkoron áldom az Urat. Imádkozzunk! Istenünk és Atyánk, jó nékünk Te hozzád jönni, mert Te vagy a mi pártfogónk, aki felkarolsz minket minden nyomorúságunkban, és az a mi vigasztalásunk, hogy Te megértesz minket, Te mellénk állsz. Felkarolsz, segítesz. Kihez mehetnénk, hanem Te hozzád. Jöttünk hát, hozzuk a terheinket, kétségeinket, gondjainkat, aggodalmainkat, félelmeinket. Vizsgáld meg a mi szívünket, és könyörüljél rajtunk. Mert téged könyörületesnek és irgalmasnak mondanak ősidők óta az emberek, akik megtapasztalták a te jóságodat, megizlelték a te kegyelmedet. Hát most izleltesd meg velünk, és bizonyítsd meg nékünk, milyen hatalmas szeretettel szeretsz minket, és milyen nagy gondod van, mireánk. Csöndesítsd meg a mi szívünket, hogy egyedül tereád, figyeljen, téged öleljen át. A Jézusért. Amen. Az a szentége testvérek, amelyről ti néktek Isten lelkének segítségével szólani kívánok, írva található Jakab apostol közönséges levele második részének első és azt követő verseiben eképpen. Atyám fiai, ne legyen személy válogatás a ti hitetekben, mely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában, és rátekintek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká. Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt, avagy nem a gazdaguk hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé. Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. De ha személy válogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Testvérek, valahogy mi ezt a Jakab levelét szeretjük elhanyagolni. Hát ez már 401 néhány éve így van, mert Luther a maga nagy küzdelmében a hitért valahogy veszélyesnek ítélte Jakabnak a levelét, amiben hát expressis verbis ki van mondva, hogy nem ér semmit az a hit, amelyiknek nincsenek jó cselekedetei. És akkor a nagy vita a jó cselekedetek és a hitből való megigazulás között folyt, és ez nem volt alkalmas fegyver az ő kezében, és elutasította. A régi bibliákból még ki is hagyták a luteránusok. Pedig hát éppen egy olyan levél, amire nagyon fel kellett volna már kezdettől fogva figyelni. Mert a gyakorlati keresztjén életnek elmaradhatatlan útmutatója. Jó volna egyszer végigvenni, de most itt vagyunk a második rész első 13 versénél. Hát ez is egy olyan ragyogó útmutatás, ami 2000 év óta érvényes. Hát miről van szó? Arról, hogy ne legyen személy válogatás a ti hitetekben. És rögtön föl is hoz egy példát, ami hát nem csak akkor, hanem ma is megtörténik a gyülekezetekben. Hát gondoljuk csak el a saját gyülekezetünket. Bejön egy ragyogóan öltözött, aranygyűrűs férfiú, vagy egy jól fölégszerezett, elegáns ruhás hölgy, ugye hát megkülönböztetett tisztelettel fogadjuk, hajlongunk előtte. Ugye? Ide méltóztassék, oda parancsoljon, ezt teszik, azt teszik. Szóval hajbókolunk, de nem is közönséges módon, hanem ragyogó udvariassággal, kiváló tisztelettel, és mit tudom én mivel még. Aztán bejön egy szegény, koszos ruhájú hölgy vagy férfi, aki hát gyűrött is, az arca is, nem csak a ruhája, a fáradtságtól, a nélkülözéstől. Eszünk ágába sincs kezét csókolommal köszönni, ugye? Eszünk ágába sincs. Tessék ide parancsolni, helyet foglalni, és megfújni a széket, ahová leültetjük. Nem. Mit óhajt, mit akar, gyorsan, mert sietek. Igyekszünk lerázni őket a válunkról. Hát ez ma is megvan. Csak nézni kell, és rájövünk, hogy mennyire. Az egyház történelemből ez, amit itt az apostol mond, minden mai nem, napig nem veszett ki. Persze. Én csak mindig azon csodálkoztam, hogy az ördögbe tudjuk mi magyarázni ezt az ígét, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. És ha az ember utána kotorász prédikációs kötetekbe, akkor úgy megdöbbenve vesz észre, hogy nem is igen akartuk mi ezt az ígét magyarázni. Hogy? Hát mi a hatalmasokhoz, a gazdagokhoz, a vagyonosokhoz akartunk mindig dörgölődni. Valaha állt egy templomunk, amin ragyogó márvány táblát helyeztek el a nemes úr dicsőségére, hogy ugye ő az eklézia főnöke, ura, építette a ragyogó templomot. De az a lelkész, aki akkoriban ott volt, valami okos ember volt, mert minden második sor első betűje latinul ezt adta ki, hogy építette misera plebs contribuens, vagyis a nyomorult adózó nép. De hát ezt el kellett bújtatni, ezt nem lehetett nyíltan kimondani. Még abban a régi világban is, ahol talán nem voltak olyan élesek a társadalmi feszültségek, mint ma. Igen. Ott van ez a mondat elbújtatva a nemes urat, a földes urat magasztaló sorokban. Építette az a szegény jobbágy, akinek semmije se volt, csak az a kis hite, ami azért hatalmas templomot tudott építeni. És higgyétek el, hogy ez mindig így van. Az első gyülekezetembe, ahol voltam, hát akkor nagy divat volt, hogy az egyházi adóról, ugye ezt így neveztük, az egyházi adóról áttérjünk az önkéntes adakozásra. Hát mondtam a presbitereknek, hogy atyám, fiai, tessék följárni a gyülekezetet, és mindenkitől fölírni, hogy mit ajánlanak meg önkéntes egyház fenntartói járulékként. Na ugye milyen szépen fogalmaztam hivatalosan. Hát elmentek az én atyám fiai, és én megkaptam a fölajánlásokat, és megdöbbenve olvastam, hogy a legjobban szituált gazdák, nagy gazdák, már amennyiben abban a szegény faluban nagy gazdák voltak, mind leszállította az egyház fenntartói járulékot minimálisra, szinte megszégyenítően minimálisra, és a szegény özvegyasszony, aki napszámból tartotta fönt magát, az többet ajánlott, mint ami az első gazdára ki volt vetve. És így volt ez teljesen. Hát egy kicsit csüggettem, hogy na most ebből mi lesz? Megcsináltam a nagy fordulatot, de ettől jégre megy az egyház. Úgy is volt. Abban az évben éppen csak fönn tudta tartani magát nagy kezervessen. Mert a szegények ugyan megajánlották akkor, amikor még a kamrába volt kenyér, de fizetni meg már akkor kellett, amikor az új kenyérnek kellett lenni, és nem volt jó a termés. Nem jött be. Elszámították magukat. És bizony, nagyon nehéz év volt. A gazdagok azok nem adtak többet, csak amit megajánlottak. A szegények meg erejükön felül adtak. Furcsa, de én magam is így tapasztaltam meg. No, mondanom sem kell, hogy a következőbe úgy ment a kivetés, mint annak a rendje, és fizettek, akiknek fizetnie kellett, mert volt miből. Hát szóval így van ez. Szegény és gazdag. Ősi probléma. És most egyet kell meggondolnunk. Isten mindig, a Biblia első oldalától kezdve, mindig a szegények oldalán áll. Mindegy, hogy miben szegény, de a szegények mellé állt, nem a gazdagok mellé. Az ügyefogyottak mellé állt. Pál apostol büszkén mondja, hogy köztetek nem sokan vannak tehetősek, bölcsek, vagyonosak, nemesek, mert a világ megvetettjeit, nemtelenjeit, a senkiket és a semmiket választotta ki magának az Isten, hogy a valamiket megszégyenítse. Na mostan ne menjünk ilyen szociális kérdésekbe bele, eleget hallunk róla, ugye, hanem nézzük az Istent. Hát az Isten nem elfogadó Isten akar lenni. Isten nem kapni akar tőlem pénzt, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt. Nem, Isten adni akar nekem. Na most kinek lehet adni? Vagy kinek kell adni? Hát a szegénynek, annak, akinek nincs. Azon kell segíteni, aki segélyre szorul. Azt kell támogatni, aki botladozik. Azt kell fönntartani, aki el akar esni. Van egy ragyogó kép a Bibliában, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. A Márk írása szerint való Szent Evangéliumban a 4000 megvendégelése. Jézus, hát egyedül akar lenni, pihenni akar a tanítványaival, de hát nem tud, mert az emberek észreveszik, hogy ő arra ment, és oda rohannak. Jól mondom, rohannak, futva, tűző napon, sivatagos utakon, rohantak oda, hogy lássák őt, hogy hallják őt. És akkor van ez a szép mondat az evangéliumban. És szánalomra indult irántuk. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. A másik evangélium ugyanenni a jelenetni azt mondja, és könyörületre indult rajtuk. Hát igen. Pedig ennek a sokaságnak különösebb baja nem volt. Hát, annyira szabadok voltak, hogy még ott is hagyhatták a munkájukat, otthonukat, elmehettek Jézust hallgatni. Nem is mást akartak. Itten nincsenek betegek, itten nincsenek nyomorultak, akiket ők oda cipelnek Jézushoz, hogy Uram, gyógyíts meg. Ők most nem akarnak semmit, csak Jézust hallgatni. És Jézus belát a szívükbe. Látja, hogy mennyi gond, mennyi nyomorúság, mennyi aggodalom, mennyi félelem van ezekben az emberekben. Szánalomra indult irántuk. szánta őket. Könyörületre indult irántuk. Na, akármelyiket nézzük, a szánalmat is, a könyörületet is, ez Jézusnál nem üres szó, hanem mindig cselekvés. Amikor a tanítványok oda mennek hozzá, hogy Uram, bocsásd el őket, mert rögtön este lesz, és hát kidőlnek az úton, azt mondja, hát adjatok ti enni nekik. Úristen, hát adjunk mi enni nekik, mikor nekünk sincs. Megint ki érti ezt? Ki érti? Adjatok ti enni nékik. 200 dinár áru kenyér, ami nagy pénz volt, kevés lenne ennek a sokasának és a tanítványnak csak egy pár haluk és kis lepényük volt. Adjatok ti nékik enni, a ti szegénységetekből, a ti nyomorúságotokból. Adjatok. Nem is felelnek rá. Hát mit mondjanak? Hát nem merik azt mondani, hogy Uram, hát mit gondolsz? Ez értelmetlenség, ez képtelenség. Lehet, hogy még erősebb fogalmazás is átfutott a lelkükön. Hála Isten, hogy befogták a szájukat. De Jézus azzal a semmi ennivalóval megvendégelte őket. Mind jól lakott, egészen dugig. Igen, Jézus is lehajolt a szegényekhez. Jézus szerette a szegényeket. És az élet mindig előhozza ezeket a visszásságokat. Jézus szerette a szegényeket, a nincsteleneket, a kihasználtakat, az elnyomottakat. Talán ma így mondanák, a kizsákmányultakat szerette. Csak a szegény, a kizsákmányoltak, a kihasználtak nem szeretik Jézust. Akkor még, amikor íródott ez a levél, más volt a helyzet, de már fölütötte a fejét, és a figyelmes néző észrevette, hogy baj van, mert bejön egy aranygyűrűs férfi. Ez azt jelentette, hogy szabad ember, esetleg nemes ember, gazdag ember, hatalmas, befolyásos ember. És ennek elkezdtek hajbókolni, csúszni, mászni előtte az emberek, a keresztjének, akinek tudniuk kellett volna, hogy egy Uram van, és rajta kívül nincs más. A Jézus Krisztus. Nem tudta. Elfeledkeztek róla. Hogy mennyire? Emlékezteti őket. Hát hiszen ezek az emberek üldöznek titeket, csúfolnak titeket, gúnyolják a ti megváltótok, a ti uratok nevét. Gúnyolják, gyalázzák, és ti meg előttük hajlongtok. Hol van akkor a ti hitetek? Hol van akkor a ti meggyőződésetek? Sehol. Milyen könnyen el lehet játszani a hitet. Mit akartok? Ők védjenek meg titeket? Ők segítsenek rajtatok? Vagy pedig az az Úr, aki meghalt értetek, aki meghalt a keresztfán, amit éppen ezek ácsoltak össze. No, mi van? Elfeledkeztetek? Nem értitek? Csodálkoztok? És annak a szegény nyomorultnak, aki a munkából szaladt vagy szökött, annak azt mondjátok, hogy menj oda félre, ülj le a sámlim elé, ha akarsz ülni és nem állni. Igen. Egyszer volt egy nagy ünnepélyes istentisztelet, hajaj, ott voltak az ország vezetői, a püspökeink és minden csudabogár, és az egyház legfőbb gondoka forgatta a zsoltárt, mint gyerek a mesés könyved. Nem tudta, hogy hol kezdődik a zsoltár. Úgyhogy egy szomszédja kivette a kezéből, megfordította, kinyitotta, és úgy adta oda, és még meg is mutatta neki, hogy itt kezdődik, kegyelmes úr. De ő döntött az egyház legfőbb élet kérdéseiben is. Hát keresztség ez. Itt az első gyülekezetekben is pontosan erről van szó, hogy ha így viselkedtek, személyválogatás van a ti hitetekben, nem lehettek Krisztusnak követői, nem lehettek az Isten gyermekei, mert az Isten nem személyválogató. Számtalan helyen mondja a Szentírás, Isten nem személyválogató, Isten előtt nincs személyválogatás. Kedves néki, a legnyomorultabb, a legszegényebb, a legügyefogyottabb. Miért? Mert Isten adakozó Isten, adni akar. Hát kinek adjon, ha nem annak, akinek semmilyen nincs? Hát kit töltsön be az ő erejével, szeretetével, hatalmával, irgalmával, lelkével, hanem azt, akinek üres a szíve, adakozó, ajándékozó Isten. Ebben akarja magát megdicsőíteni. Ismeritek ti ezt az isteni mondást? Dávid, szívem szerint való férfiú. Hát mit gondoltok, miért volt Isten szíve szerint való férfiú? Mert Dávid mindig ott állt Isten előtt, hogy Uram, hát könyörülj rajtam, hát Uram, Hát nem megyek nélküled semmire. Hát emlékezzetek csak rá, arra a ragyogó bűnbánati zsoltárra, amit ő eldalolt. Igen, egészen mos ki engem az én bűneimből és álnokságaimból, mert tönkre vagyok. Mert végem van, és nem szégyelt ott fetrengeni az utca porában, és nem szégyelte tépni az ingét és verni a mellét, és az egész város füle hallatára kikiáltani. Tisztátalan vagyok. Minden parancsod ellen vétkeztem. Nem törődött az ő királyi méltóságával, dicsőségével, jó hírével. Istennel törődött. Mondjuk így, Istennél koldult. Istentől koldulta ki a bűnbocsánatot, az új szívet, a szent lelket. Igen, ez az. Isten az ilyen embereket kedveli. Ezért mondhatta Isten Dávidra minden bűne, minden nyomorúsága, minden megszégyenítő tette ellenére is, szívem szerint való férfiú. Istent nem a bűneink tartják annyira távol vagy vissza tőlünk, hanem a gőgünk, a beképzeltségünk, a kivagyiságunk. Igen, ezek visszatartják az Isten. Na, az apostol itten aztán mondja az övéinek, hogy hát, hogyha így viselkedtek, nem káromoljátok-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Hát ez a szép név a Krisztus neve. Hát őket Krisztiánosnak hívták, akkor már Krisztushoz tartozónak, Krisztus követőnek. Hát rólunk a világnak azt kellene látni, hogy mi csak ugyan a Krisztus követői, Krisztushoz tartozók vagyunk. Hát nem véletlen, hogy Pál is azt ajánlja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Ábrázolódjék ki bennetek a Krisztus. A kereszténység csak akkor fog érni valamit köztünk, ha tényleg valaki megérzi, észreveszi, hogy mi a Krisztushoz tartozunk. Amíg ez nincs meg, addig káromolják a Krisztus nevét. Mi adtunk. Nem maguktól, hát fogalmuk sincs a Krisztusról, hogy ki az, mi az. Minket látnak, és a Krisztust szidják. Mi adtunk. Igen, ha megtartjátok a királyi törvényt, szeresd fele barátodat, mint magadat, jól értsétek meg, a fele barát szeretetéről van szó, akkor majd meglátják rólatok, hogy tényleg a Krisztus követői vagytok. Ebben kellene megmutatkozni a kereszténységnek. A mi kereszténységünknek is, hogy szeretjük a mi fele barátainkat. Most már aztán senki ne kérdezze, hogy kicsoda az én fele barátom. Ez jó a nótában, de Krisztus megmondta nékünk, hogy az a fele barát, aki rá van szorulva a te segítségedre, a te támogatásodra, a te szolgálatodra, aki rád van szorulva. Lehet, hogy ez az ő szorultsága nem terjed többre, mint egy félórás kedves beszélgetésre, egy simogató szóra, egy kedves mosolyra lehet. De jaj neked, ha ez nem telik tőled. Királyi törvény, szeretet törvénye, az irgalmasság törvény. Aztán mondja később, hogy a szabadság törvénye. Hát igen. A szeretet által fölszabadultam, hogy betöltsem Isten törvényét. Na most itt a törvény betöltése. Az apostol is megmondja, és azóta se merjük mi ezt ilyen határozottan hirdetni és mondani, hogy az egész törvény, a 10 parancsolat, vagy, ahogy a zsidók mondták, a 613 parancsolat, az egyetlen egy megbonthatatlan egész. Isten akarata, slussz, nincs tovább. Isten akarja, hogy tedd. Isten akarja, hogy ne tedd. Ezt vagy azt. És itt nem lehet mellé beszélni, itt nem lehet föloldozást találni, hogy jaj, hát, ugye milyen tisztességes ember vagyok, én nem paráználkodom, de ledöföm a másikat. Nem. Aki egyetlen egy törvényt is megszeg, az egésznek a megrontásában bűnös. Itt nem lehet engedményeket tenni. Az egyháznak sincs joga engedményeket tenni. A gyülekezet sem menthet fel senkit, mert nem mi fogunk ítélni, hanem az Isten. Nékünk minnyájunknak Isten ítélő széke előtt kell megjelennünk, hogy megítéltessünk, amit itt testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. És az ítéletben csak az menekülhet meg, aki irgalmasságot talál. Na jó, hogy ennél a szónál vagyunk. Ugye itt az apostol is mondja, hogy dicsekedik az ítélet, de szemben az irgalmasság. Hát igen, legyetek irgalmasok, mondja Jézus, miként a ti mennyei atyátok irgalmas. Hogy? Hozzá. Én nem tudom másképp felfogni Istennek az irgalmát, csak úgy, ahogy rajtam, ahogy velem szembe alkalmazta. Másképp nem. És amit így kaptam, és most már mindent, amit Istentől kaptam, tovább kell adnom. Az irgalmat, a szeretetet, a hitet, a reménységet, a jó akaratot, mindent tovább kell adnom. Miért? Hogy üres legyek, hogy újra lehessen föltölteni engem. Hát ha nem adom tovább, Isten ajánlja,